Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
A Jósver a műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A világra jövésünk pillanatától egy dolgot nagyon jól tudunk, sírni. Ha fáj, ha hiányzik, ha nem tetszik, rögtön éles életjelet adunk és sírunk becsülettel és őszintén. Ahogy növünk bele a társadalomba, egyre kevésbé engedélyezett dolog a sírás. Fiúknak hamarabb, lányoknak megengedőbb módon, de letiltja az érzelemnek ezt a kifejezését a környezet. Csak a gyász és az elérzékenyülés alkalmával elnézett gyengeség. A szerző egy interjúban pszichoprózai kötetéről mondta, idézem, két műfaj találkozása, legyen a múltam és a jelenem találkozási és békülési pontja, beleállok, és mától rendesen fogok sírni, úgy, ahogy én tudok. És az igazi lesz. A Szkolár kiadó adta ki Tisza Kata, akik nem sírnak rendesen című kötetét. A szerzővel, Tisza Katával beszélgetünk. Olvastam több veled készült interjúban is a címmel kapcsolatban, hogy a sírás a trauma felszabadítása. Én meg azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy ez a jól kibőgni magam állapot?
Címben én ezt egy szimbolikus értelmében használom a szónak, tehát nem csak konkrétan arra gondolok, hogy valaki jól kibőgi magát, bár az is része annak a sírás folyamatnak, amit én gondolok ez alatt. Viszont ennek sokkal több jelentése is van. Összességében én a veszteség, a trauma, a gyász, az elengedés, és ezeknek a teljes feldolgozási folyamatát neveztem sírásnak a címben, és ennek ugye nagyon sok válfaja van. Tehát az is sírás, hogy valamit csak végig gondolok, valakinek elmondom, valaki meghallgatja, az is nekem sírás, hogyha üvöltve, ha ordítva, ha kimegyek a hegytetőre, és ott elengedem, tehát valamilyen módon elkezdek szembenézni a problémával, foglalkozni vele, és elkezdem kibontani abból a látszatba csomagolt, ami tulajdonképpen az elfolytás. Tehát azt csinálom, hogy kiszedem a csomagból, szembenézek vele, kimondom valamilyen formában, és elkezdek vele dolgozni, pont azért, hogy szabaduljak.
Hol az volt az érzésem, amikor olvastam a könyvet, hogy verset olvasok, hol meg azt, hogy prózát. Miközben a fülszövegen pedig azt olvasom, hogy ez a pszichopróza. Ez itt egy új műfaj.
Sok minden keveredik benne. Ez egy tudományos hátterű szöveg, tehát a pszichó az onnan jön, hogy megjelölje azt a tudományterületet, ami ennek a hátterében dolgozik. Tehát ugye a pszichológia tudományterületéről érkezem, ezek az én kutatásaim, illetve a bizonyos szempontból akár a praxisom része is. Amikor én ezt elkezdtem írni, akkor én egy elég nagy tagadási folyamatban voltam, tehát én megfogadtam, hogy én többet irodalmat nem csinálok soha az életben, én azt befejeztem, lezártam, fiatalkori bolondéria, én itt most már egy komoly asszony vagyok, és a tudományos pályámat építem, tehát konkrétan egy disszertáció megírási folyamatában voltam, és arra koncentráltam, hogy a kutatásaimat dolgozzam föl, tehát én ugye életutakat vizsgáltam, öregedés, ilyesmi. És aztán valahogy ez a folyamat olyan szinten elakadt, hogy annyira sok érzés gyűlt föl bennem az elmúlt 10 évben, ami alatt ugye nem írtam, mert megtiltottam magamnak, hanem csak kutattam és dolgoztam és tanulmányoztam ezt a kérdést, hogy azt vettem észre, hogy nem tudom megírni abban a nagyon-nagyon tudományos formában, aminek van egy struktúrája, egy előírása, egy szabványa, hanem úgy kiszakadnak belőlem inkább érzelmek, amik nem férnek bele a disszertációba, és akkor először csak nézegettem, hogy mik ezek, engedtem őket szabadjára, egyre több lett belőlük, és így összeálltak, hol versé, hol prózává, de hogy egyre inkább rájöttem, hogy hát ez nem tudományos disszertáció lesz, hanem valamiféle irodalom, de akkor ez mi? és ezzel a mozdulattal így felszabadult bennem ez az önmagamnak való tiltása a múltnak, és egyszer csak így egy ilyen transz állapotban 3 hónap alatt mondjuk megírtam belőle 100-at, úgyhogy nem tudtam, hogy mit írok. És akkor irodalmárok, akik ezt elkezdték olvasni a Facebookon, ahol csak így hobbiból közöltem le, tehát például a Babicki Tibi vagy a Szabó T. Anna, ők kezdtek visszajelezni, hogy ez iszonyú erős, nagyon jó szöveg, ez tényleg szép irodalom, ez valami új, valami más, csináljál belőle könyvet. És akkor merült fel az az igény, hogy jó, de akkor mi ez és minek nevezzük, és tulajdonképpen a felismerés az volt, hogy ez két világ határán van, tehát ez egyrészt irodalmi igényű, másrészt tudományos hátterű. Tehát a két világ között akkor legyen pszichopróza, ezt a nevet találtam ki neki, aminek az érdekessége még az, hogy rímel is, ami egyszerűen így szakadt ki belőlem, és ezt végül is nem korrigálták a szerkesztők. Utat tört magának mindabból a háttérből, amiből én jöttem, ezt a nevet kapta, és hát mindenki rábólintott már, hogy tényleg valahogy jelölni kell, hogy ez egy új műfaj.
Olvasók, meg én is, gyakran beleütközünk abba a problémába, hogy az írói és a valódi élő író között van egy rés. Mindenképpen mindig az író benne van a történetekben. Ez a kötet is borzasztó tágteret enged. Jó kis képzavar, tágtér, meg rés, de hát jelzi a probléma nagyságát, hogy rés vagy tágtér.
Hát igen, ez mindig egy nagyon dübörgő probléma, mindaddig, amíg a szerző él. Ez akkor fog megszűnni, amikor meghalok, de addig még mindig el kell ezzel a kérdéssel számolnom, hogy hogy is van ez. Mérnök pontossággal nem tudom szétválasztani.
Ezt a mérnök pontosságot
mindig el szoktam ismerni, hogy legalább 2 identitással dolgozom. Az egyik az ugye a szakember, a másik az az ember, és hogy ezek össze-össze folynak egy állandó hömpölygésbe. Kétségtelen, hogy ez a szöveg egyrészt érinti a kollektív tudatot, olyan szempontból, hogy tényleg nagyon sok háttérmunka van benne, amiből az ember már így rálát olyan univerzális emberi kérdésekre, ami mindenkor jelen van, tehát hogy van egy ilyen általános sík. A másik az, hogy ez azért mind rajtam megy keresztül, tehát az én testemen, az én véremen, az én érzelmeimen, az én gondolataimon. Én is benne vagyok, és ez az egész egy nagy hömpölygésben van. Vannak egészen expliciten jelzett szövegek, hogy ez, ami a gyerekkoromra való visszaemlékezések, ezek főként az idő és az emlékek feldolgozása, de alapvetően azért fiktív művek és nagyon általános és univerzális főhősekkel, ugye tehát még nevük sincs a férfi és a nő legtöbbször, illetve van egy Szakál nevű terapeuta, aki tulajdonképpen a sok emberi nyomorúság megmutatása mellett egy ilyen viszonylag józan és higgadt emberi hangot képvisel. Ő a tudomány hangja, de őt kifejezetten meg akartam hagyni a humánumnak abban az értelemben, hogy tévedhet, néha az óráját nézi, néha nyaralni meg, néha nem figyel oda. Nem szerettem volna semmilyen szakmát, se tévedhetetlennek, se egy túlságosan elérhetetlen magaslatba állítani.
Van nézet, amely szerint a magyar nyelvben a fájdalom szó leírása képtelenség. Telítődött és kimerült egyszerre, terhelt és üres, súlytalan és átlagos. A nyelvet ez bosszantja viszont, mert ő fájdalomban gondolkodik és háborog. Trükközöm a nyelvvel, fájdalom helyett kint használok, ha nagyon kell. A tartalom benreked magában, a kimondhatatlan fogságában. Elvérzünk egyetlen szóért. Életben maradunk a semmiért. Hol érzed a kínodat, kérdez Szakál, aki most háttal áll? Fájdalom-e az vajon tényleg, vagy csak sűrű és elkülöníthetetlen? Nyissunk szekrényt az érzéseknek, mellette a gondolatok is elférnek. Külön polcra az álmok kerüljenek. Piros cetlivel szerepelnek, amelyek a gyermekkorból jönnek, sárgával az irreálisak, kékkel a megvalósíthatók, zölddel az elhalaszthatók, barna jut a bizonytalanoknak. Polcot kapnak a vágyak is, tiltott vagy engedélyezett rajtuk a jelölés. A tiltásoknak külön alcsoportja, törvénytiltja vagy a kultúra, netán az iskola vagy az óvoda, senki sem, csak a házasságban, netán ott sem, csak az agy. Polcot nyitnék a szorongásnak, a félelemnek és a pániknak. Itt rendszerezni elég nehéz, de ha megfogadod, már szembe is néz. Körformába az alaktalan, négyzetbe a rémálmok, Háromszög a fóbiáké, rombuszjel a paranoiának. A remény is egy álom lehet, csak a léptéke egyel kisebb, ki már nem mer álmodni, talán hinni vagy remélni tud. És így tovább szortírozni, a rosszakat sem kiiktatni, tapogatni és megszagolni, estére eljutni a tervekig. Kapjon szót a düh, a harag és a tehetetlenség is, és hagyni kéne egy kis helyet a tévedésnek, az időnek külön fiók kell, különre keszek a fejlődésnek. A nehézségek másik csapat, az akadályoknak is kell a hely, a delfói jósda falára, amit írtak, nem hiába. Mert ismerd meg önmagad, ez volt az első lépés, urald magad, ez a kísértés. Első férjének nem tetszett, hogy nyíltan szerette. A férfi az ilyesmit csak rejtetten kedvelte. A nő később elvált tőle, de ezt azért megjegyezte. Második férje nehezen viselte, hogy a nő rejtegeti az érzéseit. A férfi úgy döntött, inkább elválik tőle. Ennyit az empíriáról, gondolta a nő. Mi legyen hát a nyáron? Magányát feledni, vidékre utazzon? Vagy szembesüljön a magánnyal a nagyvárosban? Végül szakálhoz ment, ki félúton van, se vidéken, se Pesten. A nő ott kártyáit kiterítette, ez megvolt, ez még nem, ez is meg lesz, ez talán meg lehet. Várjunk csak egy percet, jött a válasz, a férfiakat tegyük most félre, merüljünk alá a tenger mélységes mélyeibe. Mit esznek vajon a halak ebédre? És van-e a halaknak férje, felesége? Lelnek-e értelmet anélkül is a létben? Vágynak-e olykor a száraz földre? Mit szólnának a levegővételhez? Tudatában van-e egy hal annak, hogy a kopoltyúja nélkülözhetetlen? Lehet-e emigrálni egyáltalán a tengerből az édesvízbe? Megéri-e a csere? Szabadság lesz-e vagy gyötrelem? Honnan tudná ezt egy hal, ha csupán egyetlen élete van? És az a biztonságos halászháló. A pékség előtt vártam a jászain. A hír eljött, ő nem. Leültünk a járdakőre, a hír meg én. És próbáltunk nem őrülni meg, vagy ha mégis, akkor végleg. Soha többé nem fogni fel, nem érzékelni, nem értékelni, nem adni, nem venni, mindegynek lenni. Fel se kelni, le se feküdni. Nem járni, nem állni, tébolyjá válni, könnyűvé lenni. A földbe se vágyni. De gyászolni, gyászolni, gyászolni. Újra világra jönni. Újra tanulni, járni, lélegezni. Anyává lenni, magunkat felnevelni. Aztán engedni útra kelni. A múltnak háttalálni, nem kérni. Nem megtérni, élni. Főnév, igenév, az ige egyik személytelen alakja, amely kisebb-nagyobb mértékben főnévként tud működni. Elvontan fejez ki valamilyen cselekvést, történést, létezést vagy állapotfogalmat.
Kiválogatta össze a szövegek sorrendjét? Ezt csak azért kérdezem, mert kb. Az egyharmadnál kezdtem el úgy érezni, hogy kezd behúzni a szöveg, addig egy ilyen kívül távolságtartó módon olvastam. Tudatos ez a lassú építkezés?
Ez sok mindenről szólhat, ugyan arról is szólhat, hogy esetleg maga az olvasó elkezdett jobban nyitni, és ezért érezheti úgy, hogy a szöveg jobban behúzza. Ez miután ugye nagyon interaktívak a szövegek, tehát ennyiben mások is, hogy régen a klasszikus szövegeknél mindig az volt a kérdés, hogy nagyon mire gondolt a szerző.
Mit akart mondani az író?
Soha nem az a kérdés ugye nálam, hogy mit akartam én mondani, vagy hogy mi szól ez rólam, hanem ez azt a kérdést generálja az olvasóban, hogy hol vagyok én ebben, mint olvasó, mi szól ez rólam, hol tartok a saját életemben ugyanezeknél a kérdéseknél. Tehát valójában az egésznek van egy ilyen terápiás, önreflektív hatása, hogy elkezded magadban megvizsgálni ezeket a kérdéseket, és magadban folytatsz egy párbeszédet, akár a szereplőkkel, vagy a terapeutával, vagy önmagaddal, és beindul egy ilyen belső munka folyamat, hogyha ezt az ember tényleg beengedve olvassa. Erre rá kell hangolódni, miután amikor elkezded olvasni, mint egy hagyományos könyvet, ez még nincs meg. Először az emberek furcsán lapozgatják, hogy rövid, hamar lehet olvasni, de aztán rájön, hogy nem tud vele haladni. Napi egy is akár sűrű lehet, ezzel dolgozni kell, vissza kell térni, átgondolni, beengedni. A szerkesztés magát a Tibi csinálta, a Babicki Tibi közösen pontosabban, tehát nekem volt egy eredeti sorrendem, azt ő néha javasolt, néha én is javasoltam, tehát hogy volt ebben egyfajta tudatosság is, hogy valahonnan valahová építkezünk és eljutunk, tehát ez egy közös szerkesztői munka, de benne maradt azért az a spontaneitás is, ahogy ezek belőlem feltörtek, de lényegében a legfontosabb kérdés az, hogy te, mint olvasó, amikor olvastad, éppen mennyire kezdtél el nyitni a szövegekre, és hol volt az a pont, ahol magadba kinyitottad azt az ajtót, ahová már ezeket beengedted, és onnantól nyilván úgy érzed, hogy a szöveg visz, de lehet, hogy csak te vitted el a szöveget.
Tehát a szöveg ártatlan. Én vagyok benne.
Közösen. Maradjunk abba, hogy osztik a felelősség.
Oké, osztott felelősség. Nagyon sokféle módon és sokszor is térsz vissza a bizalomhoz és a reményhez. Hogy vagy tulajdonképpen ezzel a bizalommal és a reményel? Ez ennyire fontos?
Egy kicsit most meg azt mondanám, amit az előbbnél mondtam, hogy akaratlanul is önreflexiós folyamat lesz. Te mit hallasz meg a szövegből, vagy mit emelsz ki, az egy tükre annak is, hogy neked éppen mi lehet fontos most ebben az állapotodban a szövegekből. Nekem most például lehet, hogy nem pont ezt a két szót emeltem volna ki, hogyha megkérdezed, hogy miről szól a könyvem, mert én valószínűleg azt mondtam volna, hogy most én úgy gondolom, hogy a könyvem a gyászról szól, az elengedésről szól, a változásról szól. Pont ezt a két szót én most nem mondtam volna, viszont az a tapasztalatom, hogy sokszor újra olvassák az olvasóim a szöveget, és mindig újabb és újabb dimenziókat látnak meg benne, és más hangulatok jönnek elő, és nekem is volt már rá például, hogy leadtam a kéziratot, és mikor 3 hónap múlva visszakaptam, teljesen másképp értékeltem a saját szövegemet, miután úgy az interaktív munka, a szöveg és az olvasó között, ezért mindig olyan rétegeket szólaltak meg bennünk, amivel épp akkor dolgozunk, vagy amilyen állapotban éppen vagyunk. Igen, egyébként visszatérve fontos a remény, fontos a bizalom, tehát enélkül nem maradunk életben. Ugye egészen, ha visszatekerjük a filmet, akkor nem marad életben az a baba, amelyikben nincs bizalom, az ős bizalom az anyja iránt. Tehát, hogy egyáltalán, és akkor ezt tovább lehetne taglalni egészen minden viszonyrendszerbe, vagy hogyha nincs reményem, akkor nem kelek fel reggel az ágyból már. Tehát, hogy akkor mi tart életbe, tehát, hogy ilyen alapszinten is ez igaz, de ki is lehetne bontani részleteiben, különböző viszonyrendszerekben és szinteken, valamiben hinni kell ahhoz, hogy ez az egész tovább vihető legyen, amit életnek nevezünk, és ezt nagyon sok helyen vizsgálom, ugye az igazság, a hazugság dimenzióit, ez mindenképpen fontos része, és ez ki is domborodott az életút kutatásaimból, hogy mekkora nagy jelentősége van, de nem tudom megállapítani ezt most én, teljesen, hogy valóban erről szólnak, hogy ezekről is szól. Most ez volt neked hangos, mint olvasó. Úgyhogy köszönöm, nem. Ez egy visszajelzés.
Ez is, igen, szóval ezeket is kihallom, de ha azt kéne megmondanom, hogy miről szól a könyv, akkor azt mondanám, hogy a magányról és a vágyról. A vágyakozásról, a kapcsolati mélység iránti vágyról szól. Talán az egész kötet.
Igen.
Én ezt így olvastam, és amikor ennyi magányról olvasok, akkor hiába mondom azt, hogy ismerem is, meg nem is, de így a képembe belemondva ez olyan ijesztő. Megrémiszt, hogy ilyen hihetetlen sok a magány körülöttünk.
Hát ezek kétségtelen nehéz és ijesztő témák. Sokan megijednek amúgy az első találkozástól, az önismerettel például. Az első fázis az mindig ijesztő, mert hogy úgy vagyunk szocializálva, hogy van egyfajta állarc, amit viselni kell. A férfiaknak keménynek kell lenni, a lányoknak puhának, van egy csomó kiosztott szerepkör, abba kényelmesen bele lehet állni, különböző csoportokról ítéleteket gyártunk, stigmatizálunk, és akkor így átlátható a világ, és jövünk, megyünk benne. Tehát nagyon-nagyon sok az elfolytás, nagyon sok az igazságtagadás, és nagyon sok az ilyen álságos és felületes projekt, amit tolunk, és ebbe így beleállunk, ennek van egy kényelme, de ennek van egy hazugsága is, hogy hol vagyunk emögött mi, a mi valódi vágyaink, miénk, és hogy alapvetően van egy ilyen nagy magány is ebbe, hogy mindenki egyedül van valójában az érzéseivel, és még akár önmaga előtt is vállalni ezeket nehézség. Ezek a szövegek úgy elindítanak egy ilyen önismereti úton, amikor az ember megáll, és azt mondja, hogy van egy igényem arra, hogy leszedjem ezeket a mázakat magamról, és nézzek egy kicsit szembe azzal, hogy milyen életet élek, és vessek számot, hogy tényleg így szeretnék élni, és tényleg az van-e velem, ami van, amire vágyok, amit érzek, amit szeretnék, és akkor ezek a szembesülések mindig előhoznak egy csomó fájdalmas felismerést is, hogy igen, nekem itt most boldognak kéne lenni papírforma szerint, de valójában az vagyok. És akkor előjön a magány, és akkor előjön egy csomó fájdalmas és nehéz érzés is, amikkel így elsőre sokkolót, kényelmesebben nem oda nézni. De hát ez a szöveg, ez pont azt hozza ki, hogy most oda kell nézni, foglalkozni kell a nehézséggel is, de nem azért, hogy behúzzon egy mély fekete lyukba, és ott üldögéljünk, hanem pont azért, hogy kihozzon belőle. Először szembe kell nézni a bajjal, hogy másodszor el tudjuk kerülni, vagy meg tudjuk oldani, vagy történjen valami igaz, való és boldogító válasz erre. Hát ugye a traumafeldolgozás alapja az, hogyha valamit el akarsz felejteni, vagy valamitől menekülni akarsz, vagy szabadulni akarsz, vagy meg akarsz belőle gyógyulni, akkor nem az a megoldás, hogy elfelejted, mert minél inkább el akarod felejteni, annál inkább üldözni fog, és jönni fog a nyomba, és rátör, akár nappal, akár rémálom során. Ahhoz, hogy valamiből meggyógyulj, először is emlékezned kell, hogy mi is történt, ki kell mondanod, hogy ez történt veled, vállalnod kell a hozzátapadó érzéseket, akár akkor is, ha azok rosszak, és ez az első lépés a folyamatban ahhoz, hogy megdolgozd, és hogy kifele nézzél belőle, és megkönnyebbülj, és megtisztulj, és elindulj a remény, a hit és a bizalom felé. Ahhoz első körbe ki kell mondani, hogy ami most van, az nekem valamilyen fájdalmas. Tehát nyilvánvaló a legelső szembesülés, az mindig egy rossz, nevezzük így, hogy rossz érzések. Én úgy gondolom, hogy hasznos érzés a bánat is, a fájdalom is, akkor is, ha kulturálisan meg vagyunk tanítva, hogy ezeket elfolytsuk, de nagyon-nagyon fontos, hogy megengedjük magunknak azt, hogy valami nem jó, és azt vállaljuk, mert ez az út afelé, hogy a következő fázisban megengedjük magunknak azt is, ami jó nekünk, a vágyaink, azt felismerjük, és azt szabadra engedjük.
Tisza Katával beszélgettünk az Akik nem sírnak rendesen című új könyvéről, ami a Szkolár kiadónál jelent meg. Ön a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Keménykötés című műsorát.
Keménykötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora.